Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a bölcsek eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Herodes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Herodes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik apja Herodes után, félt oda menni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment, odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, Názáretinek fogják hívni. Ezek az evangélium igéi. Kedves hívek, kedves testvérek! Magyar Katolikus Püspöki Konferencia következő 2011-es esztendőt a család évének nyilvánította. Ezzel kapcsolatban felhívást intéz a püspöki kar kedves hívekhez, a Magyar Katolikus Egyházhoz. Krisztusban, kedves testvérek! 30 esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban. Püspöki konferenciánk a 2011-es évet a család évének nyilvánította. Döntésünket az a szándék vezérli, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és felkeltsük az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye a család iránt. Hogyan alakul a családok sorsa Európában, különösen pedig hazánkban? Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár fel, milyen helyzetben van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészünkön, különösen hazánkban az emberek. Nehéz erre átfogó választ adni. Ha a II. Vatikáni Zsinatnak az Egyháza mai világban című lelkipásztori rendelkezését tartjuk szem előtt, ma is el kell ismernünk, hogy az igazi választ úgy találhatjuk meg, ha szembenézzünk a mai ember örömeivel és reményeivel, bánatával és aggodalmaival. Amikor tehát az egyház értékeli az egyén helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. Nem azért teszi ezt, mert mindenáron azt akarja kimutatni, hogy a mérleg egyensúlyban van, hanem attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy Isten műve önmagában mindig jó, de a bűn árnyékot vet a teremtett világra. Így hát a hívő keresztény nem elég engedhet a reménytelen barulátás kísértésének, de nem élhet a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban sem. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját alakította Krisztus evangéliuma, ahonnan a keresztény örömhír hirdetői eljutottak az egész világra, ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, sőt a valóság megismerésének lehetőségében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvető értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyökereinkről, mert csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekinteni a jövőbe. Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem veszük észre, elmúlik az élet, amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékben való gyarapodásához is és kiterjedéséhez szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztalatából vett fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy ő szerető atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az egyházban és a közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az egyházat édesanyánknak valljuk. Az emberi személy igazi szabadsága, lehetőség az Isten akarata szerinti, értékeket teremtő és megvalósító életre. A szabadság tehát nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gazdagságával. Társadalmaink irányvesztésének világos jele a népesség fogyása. Hazánk lakossága az idén 10 millió alá csökkent, pedig a család egészséges működése egyben a társadalom egészségének is fokmérője. Európában mindenki elismeri, hogy súlyos népesedési probléma alakult ki. A keresztény ember azt is feladatának érzi, hogy a megoldást keresse mégpedig abból a biztos hitből kiindulva, hogy Isten szeret minket, hogy neki terve van velünk. Ezt a tervét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki. A család és az élet Isten tervének szerves része. Sőt, a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét, a férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre, mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre. A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének vagy nem létének kérdése. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az életét nem vásárolhatja meg, végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a Zsoltár írja, az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa. Imádkozzunk az idén különös odaadásra a családjainkért. Legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körünkben élő katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség lehet számunkra olyan családok közösségéhez tartozni, akik gyermekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetartozást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a betegekre is. Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszt hordozását, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek. Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi életük, tartsanak ki a hitben és az egyházzal való közösségben. Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar Szent Családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hercegnek közben járó támogatását. Kérjük a példamutató családapa Boldog Batthyány Stratmann László könyörgését, családjainkért és az egész nemzetünkért. Amen. Budapest 2010. december 26. Szent Család vasárnapja, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Kedves testvérek, valószínű, hogy magyar nemzetünk legfontosabb kérdéséről szól ez a püspökkari körlevél. Imával, tetteinkkel, magatartásunkkal csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez, és erősítsük magunkban, környezetünkben a család, a sírig tartó hűség megbecsülését, értékelését, szolgálatát. E szép gondolatok után már nem kívánok külön szentbeszédet tartani. Egy dologra azonban kitérnék Pál apostol levelével kapcsolatban, aki bár éppen fogságban élt hosszú hetekig, hónapokig, környezetében, sőt távoli városokban is figyelemmel kísérte az emberek, a megtért keresztények életét, és a egyik legfőbb gondja az volt, hogy erősítse a családi összetartozás, a családtagok egymás iránti szeretetét. A felolvasott szavakban tükröződik a kor berendezkedése, ahogyan fogalmaz, amikor azt mondja a Kolosszeieknek írt levelében, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, és mindjárt ezután következik, férfiak, szeressétek feleségteket. Az, hogy az asszonynak engedelmeskednie kell a férjnek, az a kor felfogása szerint volt a zsidóságban is, de többé-kevésbé a pogány világban is. Egy másik, a kortól függő kifejezés, megfogalmazás, apák, ne keserítsétek meg gyermekeitek életét. Ezt azért mondja, mert abban a korban a gyermekekkel kegyetlenül bántak. A fogyatékosokat eleve megölték születésük után, a gyermekeket pedig dolgoztatták. Nyomorúság is kényszerítette persze erre őket, de az általános felfogás ez volt, hogy gyermek olyan a családban, mint a rabszolga, amelyet ki lehet használni. És mit mond ezért Pál apostol? Figyelmezteti a szülőket a gyermekeik iránti szeretet kötelességére, a férjet, a feleséget pedig az egymás iránti szeretetre. És ha azt mondta, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének, azonnal hozzátette azt, hogy a férj szeresse a feleségét. Ebben a levélben csak ennyit mond erről. De amit ugyanakkor írt egy másik levélben, az efezusieknek írt levelében, ezt részletesebben kifejti. És pedig azt mondja, hogy a férjnek úgy kell szeretni a feleségét, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Tessék mondani, ha egy férj így szereti a neki engedelmeskedő feleséget, mi baj lehet abban a családban? Hiszen hogyan szerette Krisztus az egyházat? Úgy, hogy életét adta érte, és mindent elviselt az emberekért, az emberek javáért. Tehát, hogyha megfogadjuk Pál apostol szavait, és a férfiak, a férjek úgy tudják szeretni házastársukat, feleségüket, ahogyan Jézus szerette egyházát, Jézus szeret bennünket, akkor az ilyen férnek igazán érdemes akár még engedelmeskedni, szót fogadni is, ahogyan mi például Jézusnak igyekszünk szót fogadni, és ezt nem vesszük rossz néven, hogy ő ezt várja, és ennek örül. És még egyetlen gondolat, kedves testvérek, Jézusnak első csodája hol történt? Egy menyegzőn, egy esküvőn, kánai menyegzőn. Ezzel megmutatta Jézus a család, a házastársi hűség, az életszövetség iránti nagy-nagy tiszteletét. Méghozzá oly módon, hogy amikor elfogyott a bor, akkor éppen édesanyja szavára végül is segített az ünneplő közönségen, és csodálatos finom borrá változtatta a behozott vizet. Ezzel tulajdonképpen megmutatta azt, hogy mennyire becsüli ő azokat az embereket, akik életszövetségre lépve Isten teremtő művét folytatják a családban, és az ünneplő közösség, aki ennek örülni tud, és ez miatt vigadozni tud, ebben segített Jézus ott, azon az egy menyegzőn, és ezt szeretné látni körünkben is, hogy becsüljük meg a házastársi hűséget, a családi élet szentségét, és a családban legyen, éljen olyan szeretet, amilyet Jézus Krisztustól tanultunk. Amen.